Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül énekeljük a 105. Zsoltár első versét. A 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Helyünket elfoglalva, folytassuk ének szóval, és énekeljük a 249. dicséretünk mindaz 5 versét. A 249. dicséretünk első verse így kezdődik: áldjad én lelkem.
Thank you.
mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található Lukács evangéliumában, Lukács evangéliumának 17. fejezetében, a 11. verstől a 19. versig. Ezt az ige szakaszt buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábainál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: Kelj fel, és menj el, a hited megtartott téged. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Fennállva imádkozzunk. Dicsőítünk, Úr Jézus, a te irgalmas szeretetedért. Köszönjük, hogy ebben a történetben is láthatjuk, hogy milyen irgalommal, szeretettel fordulsz oda másokhoz. Köszönjük, hogy kegyelmes és szerető vagy felénk is. Köszönjük, hogy bár annyi vétkünk, bűnünk, gyarlóságunk van, te mégis közeledni szeretnél hozzánk. Te látod, hogy hogyan érkeztünk ma ide. Te látod sok-sok nyomorúságunkat, bajunkat, problémánkat, betegségünket, amivel küzdünk. Hadd hozzuk ezeket te hozzád, te vedd ezeket kezelésbe. Kérünk, hogy hadd tudjunk most veled időt tölteni, rád figyelni, a te szavadat megérteni. Kérünk, üld el a te szent lelkedet, hogy amit hallunk, azt ne csak meghallgassuk, hanem meg is értsük, és meg is tudjuk majd cselekedni. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 204. dicséretünk első 2 versét. A 204. dicséretünk első verse így kezdődik: Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Istennek azon igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni az ő szent lelkének segítségű hívásával, élve található az előbb felolvasott igében, közelebbről a Lukács evangéliumának 17. fejezetében, a 17., 18. és 19. versekben eképpen. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És azt mondta az Úr: kelj fel, és menj el, a hited megtartott téged. Foglaljunk helyet. Szellemesen szokták mondani, hogy a zuhanó repülőn hirtelen megnő a hívő emberek száma. Ugyanis amikor nagy baj van, akkor hirtelen mindenki Istenhez fordul és imádkozni kezd, akkor is, ha alapból nem tenne ilyet. De talán nem csak a repülőn van így, hanem sokfajta nyomorúságunkban, betegségben, anyagi gondokban, diákoknak valamilyen vizsga előtt. Sok-sok nyomorúság között sokan fordulnak Istenhez, talán sokan még fogadalmakat is tesznek, hogyha ezt túlélem, ha ebből megmenekülök, ha meggyógyulok, ha megoldódik a problémám, majd akkor ezt meg azt teszem, majd akkor közeledem Istenhez, majd akkor ezt meg azt abba hagyom. Persze ezeket a fogadalmakat sokszor utólag el is felejti az ember, hiába kapta meg a kért segítséget. A mai istentiszteleten ezzel szeretnénk foglalkozni, hogy életünk nyomorúságaival, bajaival hogyan mehetünk Istenhez. Ugyanis a felolvasott történetben is arról hallhattunk, hogy 10 leprás férfi Jézushoz fordul segítségért. Nagy nyomorúságuk volt, szörnyű betegséggel küzdöttek, valószínűleg próbálkoztak már sokfajta gyógymóddal, de hát egyik sem segített. Aztán egyszer csak hallhattak erről a csoda gyógyítóról, Jézusról, és Jézus pont arra haladt, azon a vidéken haladt át, ezért felkeresték őt, és távolról kiáltottak neki, hogy Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Jézus ezt meghallotta, megszánta őket, és annyit mondott nekik, hogy jó, akkor menjetek el a paphoz, és mutassátok meg magatokat neki. Ez azért volt fontos, mert a pap volt az ebben az időben, aki megvizsgálta ilyenkor a gyógyult embereket, és ha nem látott már kiütéses sebeket, leprát, akkor tisztának, egészségesnek nyilvánította őket. Tehát Jézus elküldi ezt a 10 embert a papokhoz, és mire odaértek, megtisztultak. Megszűnt a betegség, megszűntek a kiütéses foltok, meggyógyultak. Mind a 10 meggyógyultak, de csak egy valaki volt, aki visszatért Jézushoz. Egy valaki volt, aki dicsőítette Istent, aki hálát adott az ő gyógyítójának. A többi 9 ment a maga dolgára, nem tudjuk, mit csináltak, biztos mentek már a családjaikhoz, régóta el voltak tőlük szakítva. De ez az egy, ez a samáriai egyébként fontosnak tartotta, hogy visszatérjen a gyógyítójához, leboruljon előtte és hálát adjon neki. E történet kapcsán szeretnék most kiemelni 3 olyan gondolatot a mai Isten tiszteleten, amelyek tanulságul szolgálhatnak számunkra is a mai napon. Először arról szeretnék beszélni az első gondolatnál, hogy Jézus nem közömbös a mi életünket illetően. Ő pontosan tudja, hogy milyen élethelyzetben vagyunk, milyen problémákkal küzdünk, tudja, hogy mivel küzdünk, mi az, ami gyötrelmet jelent nekünk, és ő nem legyint, hogy ez van, ezt kell szeretni, bele kell törődni, ezt érdemled, hanem ő számon tart, számára fontosak vagyunk. Miből tudjuk ezt? Nézzük csak a történetet. Az ókori Izraelben a leprásokat kiközösítették. Ezt a törvény is előírta, nyilvánvalóan higiéniai okokból is, hogy az ilyen leprás betegeket el kell különíteni, ők nem érintkezhetnek az egészségesekkel, hanem ki kell közülük vonulniuk, amíg meg nem gyógyulnak nyilvánvalóan. És sajnos a leprás betegeket sokan meg is vetették, emiatt meg lenézték őket. Lenézett, kiközösített emberek voltak, akiket sehol nem láttak szívesen. Tehát ilyen emberek mentek Jézushoz. És az már csak a haba tortán, hogy az is kiderült a történetből, hogy az egyik leprás beteg az még samáriai is volt. Talán ezt is tudjuk, hogy a zsidó nép és a samáriaiak között nagy konfliktus volt, nagy feszültség volt ebben az időben. A samáriaiakat is megvetették, lenézték, szóba sem álltak velük, sőt, inkább nagy évben elkerülték a samáriaiakat a zsidók. Tehát ez egy elég erős kombó volt, hogy egy leprás ember, aki még samáriai is, megy oda Jézushoz. Ez aztán mindennek az alja. Hát egy zsidó ember, az ilyen emberre még rá se nézett volna. A leprást el kell kerülni, a samáriait alapból is utálni kell, mert ez a szokás. Hát ez aztán mindennek az alja. De nem így Jézus. Jézusnak még a legkivetettebb, legnyomorultabb, utolsó ember is fontos. Nem küldi el őket. Pedig mondhatta volna, hogy én, a nagy rabbi, hát én nem foglalkozok ilyenekkel, ilyen aljanéppel. Biztos megérdemlik ezt a leprát is. Hagyjanak engem békén, nekem most fontosabb dolgom van. Ott vannak a tanítványok, meg mennem kell Jeruzsálembe is. Most nem érek rá ilyen leprásokkal foglalkozni. Jézus nem ezt mondja. Jézusnak fontos volt ez a 10 nyomorult, beteg leprás ember is. Pedig róluk már valószínűleg mindenki lemondott. Az egész társadalom, családjuk, barátaik lemondott róluk, az ő gyógyulásukról. Jézus nem mondott le róluk. Akart nekik adni egy új esélyt. Akart nekik adni gyógyulást. Jézus számára fontosak voltak ezek a megvetett, kiközösített, lenézett emberek is. És ha ők fontosak voltak, akkor gondoljuk, hogy éppen mi nem vagyunk fontosak számára? Hogy velünk nem foglalkozik? Gondoljuk, hogy éppen a mi életünkkel szemben közömbös Jézus. Gondoljuk, hogy nem érdekli, hogy mi van velünk. Jézus nagyon is érdekli mindannyiunk élete. És pontosan lát minket a magunk helyzetébe, csak lehet, hogy éppen mi nem foglalkozunk ő vele. De erre majd még később visszatérünk. Most, ami fontos, és amit szeretnék kiemelni, hogy Jézus számára nagyon is fontosak és értékesek vagyunk. Nem tudom, ki milyen élethelyzetben van most, hogy ki hogyan érkezett ide, hogy mivel küzd, nem tudom, kinek milyen nyomorúsága van. Lehet, hogy valaki olyan mélyen érzi magát, hogy azt gondolja magában, hogy itt már nincsen semmilyen segítség, rajtam már semmi sem segít, akkora a nyomorúságom. Hát ezt gondolták volna a leprások is. Nekik aztán reménytelen volt a helyzetük. Mégis bátran oda mentek Jézushoz, és mertek segítséget kérni. Mert Jézus nem mondott le róluk, hát akkor ne gondoljuk azt, hogy Jézus rólunk már lemondott. Ő nem mondott le. Honnan tudjuk ezt? Emlékszünk, hogy hogyan kezdtem a felolvasott ige szakaszt? Ezt olvastam, amikor Jézus úton volt Jeruzsálembe, Samária és Galilea között haladt át. Na de miért fontos ez a jelentéktelennek tűnő mondat? Nem csak a történetmesélésben van szerepe. Miért fontos, hogy Jézus éppen hol haladt át, és hogy éppen Jeruzsálembe tartott? Azért fontos, mert azért tartott Jeruzsálembe, hogy ott világvasárnap majd egy szamárcsikon bevonuljon a városba, hogy nagy csütörtökön ott elárulják éjszaka, és hogy nagypénteken megfeszítsék, halálra büntessék a mi vétkeinkért. Ezért megy Jézus Jeruzsálembe. Ő ennyire nem mondott le rólunk, hogy a saját életét odaadta, feláldozta értünk. Odaadta, hogy nekünk ne kelljen elveszni a saját nyomorúságaink között, hanem kegyelmet, örök életet találhassunk. És amíg úton van Jeruzsálembe, és tudja, hogy hova megy, tudja, hogy a halálába tart, közben még gondja van erre a 10 nyomorult leprás emberre is. Gondoljuk, hogy az a Jézus, aki az életét adta értünk, és aki még a halálba menő útján is másokra figyelt, és másokra gondoskodott, velünk nem törődik, velünk nem foglalkozik. Gondoljuk, hogy rólunk már lemondott. Gondoljuk, hogy nem érdekli mi van velünk. Nem érdekli őt az életünk sok nyomorúsága, a lelki terheink, a betegségeink, az anyagi gondjaink, és lehetne még sorolni. Vajon azért áldozta fel magát, hogy amikor ránk gondol, akkor csak legyincsen, hogy nem érdekli, mi van velünk? Semmiképpen. Éppen ez a Jézus mondja nekünk ígéretként, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. És éppen itt érkezünk el a második gondolatunkhoz, amit szeretnék kiemelni, hogy bátran mehetünk, fordulhatunk Jézushoz életünk minden nyomorúságával. Kiderült, hogy számára fontosak vagyunk, olyannyira, hogy az életét adta értünk, tehát bátran mehetünk hozzá. Na de nézzük meg, hogy ez a 10 leprás hogyan ment oda Jézushoz. Az első lépés az volt a leprásoknál, hogy felismerték, hogy betegek. Ez banálisan hangzik, hát hogy ne vették volna észre, hogy leprások, egyértelmű, de mégis fontos lépés ez. Mert sokan talán úgy tesznek a saját nyomorúságukban, mintha minden rendben lenne. Ezek a leprások is mondhatták volna, hogy á, ugyan, ezek csak kis foltok, hát nem lesz tőle semmi bajom, nincsen itt semmi gond, senki se lehet tökéletes, én ilyen vagyok, engem így kell szeretni, így kell elfogadni. Nem kell semmilyen gyógyító, nem kell nekem gyógyítás. Ez a 10 leprás nem csapja be magát, nem tesz úgy, mintha minden rendben lenne, közben meg egyértelmű, hogy foglalkozni kell az ő nyomorúságukkal, mert különben az bajba viszi őket, ez a betegség. És azon gondolkoztam el, hogy mi nem csapjuk ebbe magunkat. Hogy látjuk a nyomorúságunkat, látjuk akár a lelki lepránkat, értsük ezt jól, látjuk, hogy változtatni kéne, de inkább elhitetjük magunkkal, hogy velünk nincs semmi baj, nem kell nekünk gyógyulás, vagy pont az ellenkező végletbe esünk, hogy rajtunk már semmi sem segít. Meg hát, ha Jézushoz megyek, akkor az mennyi változással jár, meg mit fognak gondolni a többiek, meg majd Jézus tanítványai biztos kinéznek, mert hát én ilyen tisztátalan vagyok, meg majd biztos elküld Jézus, mert nem ütöm meg a mércét. És hadd mondjam azt, hogy sokan tényleg így gondolják, hogy én, aki csaltam, loptam, hazudtam, kicsapongóan éltem, én menjek oda Jézushoz. Hát biztos nem ütöm meg a mércét. Biztos nem leszek neki elég jó. Hadd mondjam azt, hogy tényleg nem tudunk elég jók lenni Jézushoz. Hozzá képest igazunk van, ha ezt mondjuk. Nem ütjük meg a mércét, de hát pont ezért megy Jeruzsálembe. Pont ezért halt meg a kereszten, hogy attól függetlenül, hogy mi megütjük-e a mércét, vagy ne, mehessünk hozzá. Azért halt meg nagypénteken, hogy ne kelljen attól félnünk, hogy ő elküld bennünket, hiszen minden bűnünket, minden nyomorúságunkat magára vette ott Jeruzsálemben. Éppen ezért, amint vagyunk, hozzá mehetünk. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Szoktuk is énekelni úrvacsorákor, hogy amint vagyok, jövök. És a harmadik lépés, amit a leprások tesznek, az az, hogy amikor Jézus azt mondja nekik, hogy menjenek el a paphoz, akkor elmennek a paphoz. Ilyen egyszerűen. Nem elkezdik mérlegelni, hogy most érdemes elindulni, meg mi fog történni. Nem kétkedve kérdezik Jézust, hogy minek menjenek oda, hát még meg sem gyógyultak. Nem okoskodnak, nem akarják megmondani Jézusnak, hogy Jézus, hogyan gyógyíts meg minket, tehát csak jó lenne valami kézrátétel, vagy valami folyóba be kéne merítkezni. Nem okoskodnak, amit Jézus megmondott, azt megteszik. Tisztában vannak a viszonyokkal, hogy Jézus az orvos, ők a betegek, és ha gyógyulást szeretnének, akkor hallgassanak Jézusra. Mi is akkor kaphatunk igazi gyógyulást a bajainkra, és itt most elsősorban nyilván a lelki dolgokra gondolok, ha komolyan vesszük azt, amit Jézus mond. Ha komolyan vesszük Isten szavát, a Szentírást, a Bibliát, mennyi lelki baj fakad abból, amikor valaki nem, vagy csak úgy félig veszi komolyan a Szentírást. Sokan kiszemezgetik, hogy mi az, ami tetszik, és mi az, ami nem a Bibliából. Ami tetszik, azt megtartom, talán még emlegetem is másoknak, de ami nem tetszik, azzal úgy nem foglalkozom. Hát ez biztos valami régi törvény, az már nem vonatkozik, abból nem kérek. Ami tetszik, jöhet, ami nem, azt inkább hagyjuk. És így végső soron már nem Isten mondja meg azt, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy hogyan kéne élnem, hanem én válok a magam Istenévé, és én akarok mindent a kezemben tartani. Vagy sokan semmilyen hitelt nem adnak a Bibliának, mondván sokféle érvet, például a héten egy ilyennel találkoztam, csak ezért hozom fel, hogy milyen csúnyán átírták a Bibliát a Konstantinus császár, meg a pápák, meg gonosz egyházvezetők, és az interneten olvasták, tehát biztosan igaz ez, ahogy ott elhangzott. És most ezt tényleg csak azért hozom fel, mert ezzel én is találkoztam a héten. De ne engedjük magunkat becsapni. Hadd mondjam azt, hogy a Bibliából több kézirat áll rendelkezésünkre, mint bármelyik másik ókori dokumentumból, irodalomból. Ha az Új Szövetséget nézzük, akkor azt látjuk, hogy az eredeti Új Szövetségi iratokat az első században írták. És ezeknek a lemásolt kézirataiból több mint 25 ezer áll a rendelkezésünkre, és ebből elég sok már a második, harmadik századból való. Na most, ha a második, harmadik századból vannak nekünk Új Szövetségi irataink, kézirataink, amik megegyeznek a mai Bibliánkkal, akkor elég nehéz fenntartani azt az állítást, hogy a 325-ös nicai zsinaton Konstantinus császár hogyan írta át a Bibliát, ugye a 4. században. Értjük, hogy összeomlik az érvelés is. És igen, bizonyára sok bűne volt pápáknak, meg világi vezetőknek, akik beleszóltak az egyház dolgaiba, de a Szentírást, Istennek a szavát, azt ő megőrizte. Megőrizte, hogy nekünk abban gyógyulásunk legyen. Megőrizte, hogy azzal tudjunk élni, és az életünk legyen benne. Ez a 10 leprás komolyan vette azt, amit Jézus mondott, és ezért meggyógyult. Mi is vegyük komolyan azt, amit Isten kijelentett nekünk a Szentírásban, hiszen így gyógyulhatunk meg lelki nyomorúságainkból, lelki bajainkból. Ne szemezgessünk, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem. Ne mérlegeljük, hogy megéri-e most elindulni, meg hát most biztos így van ez, hanem induljunk el Jézus szavára, és meglátjuk majd, hogy gyógyulást találunk, és az lesz számunkra a legjobb. Tehát ez volt a második gondolatunk, hogy Jézushoz minden nyomorúságunkkal mehetünk, ő nem fog elküldeni. Végül pedig harmadjára arról szeretnék még szólni, hogy nem mindegy, hogy csak Isten áldásait és ajándékait keressük, vagy éppen őt magát is. A történetben 10 leprás gyógyult meg. Viszont csak egy valaki, aki éppen a samáriai volt, a legkivetettebb, ő tért vissza Jézushoz hálát adni. 10 kaptak gyógyulást, de a 10 közül csak egy valaki volt, aki visszament megköszönni ezt Jézusnak, a gyógyítónak. Egy valaki ment vissza, akinek fontos volt a gyógyítója. Kiderült itt, hogy ki az, aki tényleg ragaszkodik Jézushoz, és ki az, akinek csak a gyógyulás kellett. És hány ilyen elvben keresztjén emberjel ma is? Kellenek Isten ajándékai meg áldásai. Kell a gyógyulás, az egészség, kell a pénz, kellenek a sikerek, kell az erő Istentől, és ezekért buzgón imádkozik is, és nem mondom, hogy rosszul teszi. De Jézus maga? Hát ő már nem. Neki az a dolga, hogy a kéréseimet teljesítse, de hogy beleszóljon az életembe, abból már nem kérek. Kell az ajándék, de nem kell az ajándékozó. Kell a gyógyulás, de nem kell a gyógyító. Kell az áldás, de nem kell Isten, aki az áldást adja. Kell, hogy Isten megadjon mindent az én terveim végrehajtásához, mert én azt elgondoltam, de az ő terve, az nem kell. Adjon Isten sok erőt nekem, de azt nem mondja meg, hogy ezt az erőt mire használjam, hogyan hasznosítsam. Talán nem kell tovább ragozzam, bárkivel előfordulhat velem is, hogy Isten áldása és ajándékai fontosabbá válnak, mint az ő személye. Ilyen önzőek tudunk lenni, mint egy-egy kisgyermek. Talán el tudunk képzelni ilyet, hogy kisgyermeknek a szülinapján vagy karácsonykor előfordul, hogy annyira vágyik már ez a gyermek az ajándékra, hogy csak kitépi a szülei kezéből, és meg se köszönni nekik. Már bontja is, anélkül, hogy megköszönni, vagy hogy megölelni azt, akitől kapta. Neki az ajándék kellő, azt megérdemli, neki az jár, gyorsan hadd kapja meg. Annyira maga körül forog, hogy nem is számít már, hogy kitől kapta. Vagy bizonyára ismerjük az érdekbarátságokat is, amikor csak azért barátkozom valakivel, meg jópofizom előtte, hogy abból valamit profitáljak, hogy abból valamilyen hasznom legyen. Azt hiszem, senki sem akar magának ilyen érdekbarátokat, akik csak azért barátkoznak vele, mert valamit el akarnak érni. De akkor mi miért viselkedünk sokszor így Istennel szemben? Hogy csak azért imádkozunk, meg csak azért teszünk egy kis jót, hogy azzal lekenyerezzük őt, meg elérjük, hogy ő megsegítsen, mintha le tudnánk őt kenyerezni, és elvárhatnánk, hogy ő lesse a mi kívánságainkat. Nekünk mi számít? Az ajándék, vagy az ajándékozó?
Persze lehet örülni Isten áldásainak, lehet azokat kérni is, de Isten nem azért van, hogy minket kiszolgáljon, hogy a mi kívánságainkat folyamatosan lesse. Vajon nem estünk ebbe bele, hogy csak idézőjelesen érdekbarátjai lettünk Istennek, és amikor szükségünk van rá, akkor gyorsan felhívjuk imádságban, de amúgy meg nem keressük őt. A 10 leprás közül csak egy tért vissza hálát adni, és Jézus szomorúan kérdezi, hogy hol van a többi 9? Hadd kérdezzem a tőlünk is. Hol van a többi? Hol van az, akit meggyógyítottam a betegségéből? Hol van az, akit már annyi nehéz helyzetből megmentettem, és még fogadkozott is nekem? Hol van az, akinek annyiszor megoldottam már az anyagi problémáit is? Hol van, akit annyi ajándékkal elhalmoztam az élete során? Hol van? Miért nem közeledik hozzám? Miért nem ad hálát? Miért nem fordul ide? Miért csak távolról akar engem követni úgy félig? Ha már megtapasztaltuk az életünkben, hogy Isten gondot viselt rólunk, hogy ő megmentett valami bajból, megsegített egy betegségben, vagy egy nehéz helyzetből kimenekített minket. Ha megtapasztaltuk ezt, hogy neki van hatalma minden fölött, akkor nem az ő kezében lenne a legjobb helyen az egész életünk, nem csak a bajaink, meg a problémáink, amiket éppen szeretnénk megoldani, hanem az életünk minden területe. Nem a mindenható és gondoskodó Isten kezében lenne a legjobb helyen, ami ott lennének legjobb helyen a mi terveink, meg a mi vágyaink, meg a mindennapjaink. Nem kéne őt jobban bevonni a mindennapjainkba? Mi járnánk jól, és erre is hívom bennünket Isten, hogy ne csak az ajándékait hajhásszuk, ne csak a kéréseinket soroljuk, hanem keressük őt, magát. Vele lépjünk kapcsolatba, és akkor találunk igazi boldogságra, olyan életre, amiben ő velünk van, és ez igazi békességet, boldogságot ad. Mert a 10 leprás közül is csak egyetlen egy kapott igazi gyógyulást, aki visszatért Jézushoz. Testileg mind a 10 meggyógyult. Megszabadultak a leprától. De ez az egy samáriai valami egészen mást, valami egészen többet és jobbat kapott. Ezt mondta neki Jézus, kelj fel és menj el, a hited megtartott téged. Ez a megtartott szó az eredeti szövegben azt jelenti, hogy üdvözített téged, hogy örök életet nyertél, a hited örök életet nyert neked, üdvösséget. A testi gyógyulást mind a 10 megkapták, de a lelki gyógyulás csak ez az egy, aki visszatért Jézushoz. Mi is lehet, hogy kapunk sok ajándékot Istentől. Gyógyulást, anyagi javakat, sikereket, van hol laknunk, van mit együnk, lehet, hogy családunk is van. De ha ez az egy dolog nincs meg, ha nincs meg a lelki gyógyulás, és Jézus nem mondhatja el rólunk is, hogy a te hited megtartott téged, akkor az egész hiába való. Hiába van szép házunk, hiába érünk el sikereket, hiába vagyunk egészségesek, hiába van családunk. A földi dolgok mind mulandók. Gondoljunk csak bele, a többségünkre 200 év múlva senki sem fog emlékezni talán. Ez a szomorú igazság. De ha a nevünk be van írva az életkönyvébe, ha mi hitünk is megtart bennünket, ahogy ezt a samáriai leprást, akkor örök életet kaptunk, és örökre ott lesz a nevünk az életkönyvében. Tehát itt a harmadik gondolatnál arról volt szó, hogy nem mindegy, hogy Istennek csak az ajándékai kellenek-e nekünk, vagy az ő személye is fontos. Mert bár annyi mindent köszönhetünk neki, talán itt soroltam is, hogy mennyi mindent kaphattunk tőle az életünkben, mi mégis sokszor megfeledkezünk róla. És az a megdöbbentő, hogy mi a világon viszont semmit nem tudunk adni neki, minden az övé, hát milyen ajándékot tudnánk Istennek adni. De ő mégis, ennek ellenére, hogy neki nincs önös meg önző érdeke velünk szemben, keres minket, közeledik hozzánk, és szeretne velünk kapcsolatba lépni. Szeretné, ha megajándékozhatna minket egy boldog, örömteli, békés élettel. Érezzük a kontrasztot, hogy mi annyi mindent kaptunk tőle, mégse keressük, mi semmit nem adhatunk neki, és ő mégis keres bennünket. Ez a nagy csoda, és ez az a nagy lehetőség, amiről egész végig próbáltam beszélni, hogy lehet ilyen életet élni, és lehet ezzel a lehetőséggel élni. Az igehirdetésben először láttuk, hogy Jézusnak minden ember, még a legkivetettebb, legnyomorultabb is fontos, és éppen ezért ne gondoljuk azt, hogy rólunk már nem lemondott, velünk már nem akar foglalkozni, igenis szeretne. Másodjára arra hívtam mindenkit éppen ezért, hogy bátran menjünk oda Jézushoz mindenféle nyomorúsággal, hiszen ő nem fog elküldeni bennünket. Harmadjára pedig arról volt szó, hogy ne csak az ajándékokat, áldásokat kérjük, hanem keressük őt magát is, az ajándékozó szemét, hogy nekünk is elmondhassa majd Jézus, hogy a te hited megtartott téged. Amen. Válaszképpen az elhangzott ige hirdetésre énekeljük a 823. dicséretünk 3., 4. és 5. versét. A 823. dicséret 3. verse így kezdődik: Jézus hív, hogy őt imádjad. Elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Dicsőítünk, Úr Jézus, a te oltalmazó szeretetedért. Köszönjük, hogy bár mi semmit nem tudunk neked adni, mi nem vagyunk méltók a te szeretetedre, te mégis jössz, közeledsz hozzánk, és szeretnél rólunk gondoskodni. Köszönjük, ha az életünkben már sokszor megtapasztalhattuk azt, hogy te megsegítesz, te erőt adsz, te gondot viselsz rólunk. Viszont te látod azt is, hogy milyen sokszor csak az ajándékaidat, áldásaidat keressük. Bocsásd meg, amikor nem a veled való közösség, kapcsolat fontos, hanem inkább az, hogy minket elhalmazz ajándékokkal. Bocsásd meg, ha csak a kéréseinket soroljuk és várjuk, hogy azokat teljesítsd. És bocsásd meg, amikor elfelejtünk hálát adni. Szeretnénk hálát adni az egész mögöttünk levő hétért, adtál erőt a feladatokhoz. Köszönjük, hogy ma is adtál erőt ide eljönni, a te igédet hallgatni. Köszönjük azt is, hogy a gyülekezet többi részét te vitted el. A gyülekezeti hétvégére kérünk, hogy őket is te áld meg ott, még a záró alkalmokat, a hazauton is te vigyázz rájuk. És imádkozunk, Úr Jézus, a betegekért, te légy az ő gyógyítójuk, te adj erőt nekik ezekben a helyzetekben. Imádkozunk azokért is szerte a világban, akik még leprával küzdenek. Te gondoskodj róluk is. Imádkozunk, Úr Jézus, a gyászolókért is, akik elvesztették valamilyen szeretjüket. Te adj nekik vigasztalást. És kérünk a gyülekezetünkért, a te áldásod kísérjen bennünket. Segíts, hogy tudjunk a te igédre figyelve előre haladni, a szerint élni. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te, amit csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod. Amen. Most pedig fennállva mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is hirdetem, hogy gyülekezetünk elég jelentős része gyülekezeti csendes hétvégén van, hogy imádságban is gondoltunk rájuk, bár ugye ma már hazaindulnak, de haza útjukra is gondolhatunk. A gyülekezet alkalmait is hirdetem. Kedden a Biblia óra kivételesen elmarad. Péntek este 6-kor és 8 órakor ifjúsági Biblia óra lesz. Péntek este 8 órakor pedig férfi köri alkalom. Iratterjesztést is szeretettel ajánljuk. Bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasmányok kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül énekeljük a 771. dicséretet, mindaz 5 versével. A 771. dicséret így kezdődik: Velem vándorol utamon Jézus. Fennállva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.